zárókat, két előadunk is itt van már. Látott lárát szeretném fölkérni, de külön tiszteletek szeretettel köszöntek neki, vagy Marsvásárhelyről hozzánk eljött. Annyit vele kapcsolatban vezetője a Teleki TK-nak, egyébként az Erdélyben a műsorvezető is, továbbra is, azt mondjuk, hogy fontosan honlapra próbáltam utána nézni, igen. Különféle kulturális programoknak a levezője, és hát tulajdonképpen feladata lenne, valahogy ez felépülött maximálisan teljesíteni fogja, hogy aki még nem volt Marosvásárhelyen, a Teleki TK-ba kellett a
jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit, aki itt van ma reggel, és nagyon-nagyon örülök. Nagyon örülök, hogy eljöhettem ide, és beszélhetek önöknek a Marosvásárhelyi Teleki TK-ról, amely, mint annyi minden más a magyar nemzet történetében, egy telekinek az alapításához kötődik, és amelynek én megpróbálok alázatos könyvtár őre lenni és szolgálja. Mert ugye egy ilyen intézményt csak szolgálni lehet, úgy gondolom én. Hát a szervezők engem úgy kértek fel, hogy egy színes ismeretterjesztő előadást tartsak a Teleki TK-ról, és hát ennek következtében én két dolgot kell most előre bocsássak. Egyrészt, hogy ez az előadás nem lesz annyira tudományos, mint az előttem szólók, illetve az utánam következői, hisz nem ezt tartom tisztemnek most ezen alkalommal, hanem azt szeretném, hogyha ma délután mindenki lázasan kezdeni keresgélni a Marosvásárhely fele vezető repülőgép járatokat, hogy minél gyorsabban tekinthesse meg eredetiben is ezeket a műveket, amelyekről most beszélni fogok. A másik dolog az, hogy ebben az előadásban én nem annyira Teleki Sámuel történelmi szerepére fogok kitérni, hanem inkább a Teleki TK felől közelítem meg az ő személyiségét, tehát csak azokról a részletekről beszélnék, amelyek a TK-hoz kötődnek. És hát ennek megfelelőképpen két részre próbáltam tagolni ezt az előadást. Egyrészt az előadás első részében magáról Teleki Sámuelről lenne szó, aki megalapította ezt az intézményt, ami gyakorlatilag bárhol lehetne a világon, akár Párizsban, Berlinben vagy Bécsben is, és a könyvtárnak a kincseiről, mostani felépítéséről beszélnék. Majd a második részben arra térnék ki, hogy hogyan gazdálkodunk mi ezzel az örökséggel, illetve milyen víziónk van annak továbbviteléről. Itt láthatják tehát Teleki Sámuelt, gróf Teleki Sámuelt, 1739-ben született Gernyeszegen, Teleki Sándor tordai főispán gyermekeként, Teleki Mihály apapi fejedelem fő tanácsosának unokájaként, és Bot Péter volt egyike házitanítóinak, tanulmányait a kor arisztokrata ifjainak szokásához híven 4 év külföldi tanulmányt fényjelzi, Bázelben, Utrechtben, Leidenben, Párizsban, párizsi egyetemeken fordul meg. Azért helyeztem első helyre Bázelt, és hát azért láthatnak egy bázeli látképet is az ábrán, mivel Bázel az a hely, amely a Teleki Sámuel tudományos fejlődésében a legnagyobb szerepet játszódja, és közvetetten a Teleki TK a könyvtár szervezésnek a megalapozásához is itt kapja az első tudományos, hát egyrészt a könyvtár rendszerezésére, a könyvtár szervezésével kapcsolatos információkat, illetve itt találkozik azokkal a tudományos körökkel és azokkal a tudósokkal, akik majd meghatározó szerepet játszanak a könyvtár állományának bővítésében. Velük lesz majd állandó kapcsolatban a könyvek beszerzésénél, és ők azok, akik tovább kalauzolják az európai könyves világban. És hát a 4 év tanulmányuk után hazatér Erdélybe, Sárombergén telepedik le. A tanulmányuk alatt Bázelben veszi meg az első könyveket a könyvtár, a bibliotékája számára, és ugye itt innen indul haza azzal a gondolattal, hogy Erdélyben is szükséges lenne egy közkönyvtárat alapítani. Hát a tudatos építés jellemző erre a könyvtár építkezési tevékenységre, tudatosan próbálja a különböző tudományterületeknek az alapműveit beszerezni, amelyek, és 1802-ben nyitja meg a könyves házát, amelyet ma is telepíték a néven ismerünk. Mindezt megelőzően nagyon sokáig haza az ő főúri rezidenciájára lehet olvasni, tehát vannak erről információink, hogy tehát levelezésekből tudjuk, hogy a saját bibliotékájába többen bekérezkedtek bizonyos könyveket tanulmányozni. Ezt kell itt kiemelni, hogy a legelső pillanattól kezdődően ez a könyvtár egy közkönyvtárnak indult. Tehát tudatosan ilyen mutatásra vezérelve vásárolja a könyveket Telepi Sámuel, és ugye a könyvtár szervezésének legfontosabb elvei ez az enciklopédikus jelleg, amit már említettem, a minden tudományterületnek igyekszik az alapvető munkáit megvásárolni, illetve ezt a gyűjteményt szakszerűen próbálja rendezni. Erről tanúskodik a még életében kiadott könyvtár katalógus, 4 kötetes könyvtár katalógus, amely a kor könyvtár szervezési elvei szerint szakszerűen elkészített katalógus. Na és hát itt lép közbe a konfliktus, ugye a saját személyes karrier és a könyvtárnak a története között, mert nem annyira konfliktus, hiszen ennek egy nagyon szerencsés kimenetele van. Egy idő után már nem válik, nagyon-nagyon nehézkessé válik az, hogy ezt az óriási gyűjteményt, ami ugye 1802-ig ismétlen a saját birtokában, saját rezidenciáin található, ezt a gyűjteményt egy idő után már nagyon nehézkesé válik szállítani egyik állomásról a másikra. Mivel hogy, erre is ki kell térni itt, Telepi Sámuel az 1770-es évektől különböző magas politikai funkciókat lát el, és ennek következtében ugye Sáronbertéről először nagyvállalatba, majd Szebrenbe, és végül Bécsbe kerül. Bécsben az Erdély főkancellári tisztségét látja el, és hát ugye nagyon sokáig ezek a könyvek követik a Telepi Sámuel útja, állomásai, és tulajdonképpen annak köszönhető a 1802-ben a téka megalapítása, hogy már akkor annyira gyarapodott ezeknek a könyveknek a száma, hogy jobbnak látta Teleki, hogyha mindezeket valahol biztonságban elhelyezi. És akkor a családi birtoka Marosvásárhelyen feleségének az örökölt telkén épített direkt erre a célra osztrák könyvtár építészeti szabályok szerint egy könyves házat, ez lesz a Teleki téka, és itt helyezi el ezeket a könyveket. Na most itt néhány képet szeretnék mutatni önöknek erről a könyvtár belsőről. Ez a könyvtár belső mai napig így néz ki. A bútorzat az szintén az eredeti, annak idején Teleki Sámuel az, aki ezeket a könyvtár szekrényeket megrendeli, és szintén ő az, aki személyesen részt vesz a könyvek elhelyezésében a polcokon. A mai napig így vannak, ez szerint a rendszerint a könyvek elhelyezve a polcokon. Ez tudományterületeket követ, és ezen belül pedig a formátumokat, a könyvek formátumait. Jelenleg ugye a teleki anyag, a teleki téka alapállománya 40 ezer kötetet szolgál. Tehát Teleki Sámuel a több mint 60 év alatt, amely rendelkezésére állt könyvek beszerzése terén és megvásárlása terén 40 ezer kötetet gyűjtött össze, és hát ennek az állománynak, erről az állományról még annyit kell tudni, hogy amint már említettem, a minden egyes kötete egy tudatos szervezésként, eredményeként kerül be az állomány, a keleti tékába. Korának tudományos kutatóival, tudósaival állott állandó összeköttetésben, levelezésben Sámuelnek vannak ezek a levelek, ennek köszönhetően tanulmányról, és az ő véleményüket érte ki a felől, hogy mit is vásároljon meg. Így 25 országból vannak információink, elnézést, 25 városból vásárolt könyveket szerte Európából, pénzt nem kímélve és fáradtságot sem, egyes könyveknek a felkutatására komoly kutató hadjáratot is szervezve néha. Na és hát ez a 40 ezer kötet az, amely az előbb bemutatott teremkönyvtárban van a mai napig elhelyezve. Ezt Teleki Sámuel halála után már végrendeletében az örökösöket arra buzdította, hogy ezt a könyvtárat bővítsék, de a halála után ez már nagyon-nagyon kevéssé bővült. Viszont a 20. század történelmi sodrásában ennek köszönhetően még több állomány bekerül ebbe a könyvtárba. Egyrészt a református kollégiumnak, az egykori református kollégiumnak, a mai Bolyai iskolának a 80 ezer kötetes könyvtára, amely szintén egy enciklopédikus gyűjtemény, valamint több a világháború után bezárt felszámolt kolostornak anyagai, illetve néhány államosított iskolának az iskolai könyvtára, valamint család és kastély könyvtára. Emellett nagyon gazdag periódikai gyűjtemény található az a könyvtárban, és egy nagyon-nagyon gazdag kézirat, mármint Erdély viszonylagban gazdag. A kincsek bemutatásánál arra gondoltam, hogy előbb próbáljam meg követni a Teleki Sámuel által felállított tudományterületek szerinti bemutatást, és azt is szükséges kijelenteni, hogy nem csak ezeket az tudománytörténeti alapműveket próbálta meg beszerezni az alapító, hanem ritkasságoknak a beszerzésére is helyezte a hangsúlyt, így 52 ősnyomtatvány van a teleki állományban, amely még bővült a többi állomány bekerülésével, tehát jelenleg 67 ősnyomtatvány van a birtokunkban, több unikum, és nagyon-nagyon szépek, esztétikai szempontból élvezetet jelenthetnek a kötések ezeknek a könyv, mert ugye erre is nagyon nagy hangsúlyt fektettek ennek a kornak a könyvtár alapítói, hogy esztétikai szempontból milyen élményt nyújt az a teremkönyvtár, amikor belép az ember a terembe. És néhány szót ejtek majd a Teleki Sámuel feleségének, Itári Betlen Zsuzsannának is a könyvtáráról, amely szintén itt található. Na most ugye a Teleki Sámuel a képzettségétől fogva is, meg egyáltalán a kor, amelynek gyermeke, arra ösztönözte, hogy a történelemmel foglalkozó könyveknek nagyon-nagyon gazdag tárházát próbálja meg kialakítani ebben a könyvtárban. Így számos magyar és erdélyi történelemmel kapcsolatos forrás, kéziratos forrás található itt, Teleki Mihály levelezése, Cserei Mihály történetíró levelezése, Teleki Sámuelnek a gazdaság íratai, meg a könyvtár alapítással kapcsolatos íratok, csak néhányat említettem, illetve a világkronikáknak is nagy a száma. Itt említeném meg a Hentai Gáspár magyar kronikáját, aminek egy oldalát illesztettem be képként, illetve a legrégebbi magyar nyelvű könyv a könyvtárnak, Bencédi Székely Istvánnak a Krónika ez világnak jeles dolgairól, ez így szerzetes évek végén volt kiadva. Viszont nagyon fontos a saját korának történéseit tárgyaló könyveknek a jelenlét a könyvtárba, hisz itt is, a történelem terén is, illetve a filozófia terén is nagyon sok olyan könyv kerülhetett be ebbe a gyűjteménybe, amelyet ugye a francia forradalom környékén adnak ki, és tiltott irodalomnak számított. Tudunk már arról, hogy már a bázeli tanulmányútja idején néhány könyvet beszerez, amelyet ő jelez meg csillaggal, jelöl meg csillaggal, azzal, hogy ezek olyan könyvek, amelyeket valószínűleg nem tud haza szállítani, hisz rajta vannak az indexlistán, irodalmi indexlistán. Hát akkor valószínűleg még nem tudta hazaszállítani, viszont miután már ugye kancellár kinevezik Erdély főkancellárjának, nyilvánvalóan a kancellár könyves szekereit senki nem ellenőrizte, tehát a bukpolicájnak nem kerültek a látókörébe. És így nagyon sok olyan könyv kerülhetett be ebbe a könyvtárba, amely talán a birodalomban nagyon-nagyon kevés, vagy talán sehol nem volt fellelhető. A térképészeti anyagunk is nagyon-nagyon gazdag. Itt egy Janssenius atlaszból mutatott be egy oldal, és egyes információk szerint ez tulajdonképpen ezen a nyáron volt nálunk egy kutató, egy térképész kutató, aki a kutatásai nyomán azt vélte kijelenteni, hogy Erdélyben, sőt Romániában nekünk van a leggazdagabb térképészeti anyagunk. Tehát ez még nincsen teljes egészében alátámasztva, de mivel hogy az illetőnek ez a szakterülete és egyike a legnagyobbaknak Erdélyben, ezen a téren, ezért hajlamos vagyok hinni ennek az információnak. Teológiai irodalom is gazdag. Teleki Sámuel különös gondot fordított arra, hogy a Biblia gyűjteményét a könyvtárnak bővítse. Több mint 1000 Bibliája van ennek a könyvtárnak. És különböző nyelveken, különböző korokból, ugye nyomtatás kezdeteitől egész a Teleki Sámuel koráig, többek között Vizsói Bibliánk is van, 2. De egyéb érdekességek is. Itt említeném meg, van egy másik Biblia, ami ugye nem a Teleki Sámuel gyűjteményébe tartozik, de azért nagyon fontosnak tartok most róla egy szót mondani, mivel ez is a diák és látogató-csalogató technikáink közé tartozik. A másik Biblia, amiről beszélnék, és ami a Református Kollégiumnak a gyűjteményében található, ez egy zárójel, az a Cons Codex, az 1300-as évek elejéről származó latin Biblia, amelynek az egyik oldalán található a 6. magyar nyelvemlék, a marosvásárhelyi sorok és klosszák. Ez 6 sor magyarul, a 14. század, hát 1410-es évekre datálják ezt a 6 sort, és hát akár már csak ezért is érdemes ellátogatni Marosvásárhelyre. Zárójel bezárva, hisz ez nem a Teleki gyűjteményhez tartozik. Ugyancsak a teológiai irodalomnál tennék említést egy olyan teológiai ritkasságról, amelyről maga Teleki Sámuel emlékezik meg az egyik levelében. Ez Miguel Servetónak a De Christianismi Restitutio című műve, amiről azt kell tudni, hogy a megjelenés évében a szerzővel együtt elégetik az összes példányt. Na most ebből 3 példány marad meg. És a Teleki levelezéséből tudjuk meg azt, hogy 16 évi kemény munka során sikerült megőznie azt az unitárius egyházközséget, ahol ez rejtőzködött, ez a példány, hogy eladják neki ezt a könyvet, amelyet ő a talán főnix madaraként apostrofál. És hát sajnálatos képpen ezt a nagyon-nagyon ritka példányt a császári kérésre le kell adja Bécsre II. József császárnak, de mielőtt átadná, készített róla egy másolatot, és ez a másolat tekinthető meg a Teleki TK-ban. Ezen a képen egy szintén egy nagyon ritka könyvünket szeretném önöknek megmutatni, ez egy Biblia poliglotta, ez a 9 ilyen biblia, és azért különösen érdekes, mivel ezek a vörös hasáb elválasztó vonal, hasáb elválasztó állítólag, tehát ezt a British Library-nek az egyik tanulmányára hivatkozva mondom, a nagyon-nagyon kevés példányában lelhetőek fel a Biblia poliglottáknak. Tehát nem tudom a pontos számot, de én 10 alatti szám, és egy a mi birtokunkban van. A filozófia terén is nagyon gazdag ez a gyűjtemény, és amit mondottam, ugye a Teleki Sámuel kedvence, a klasszikus, az ókori klasszikusok mellett középkora és távol-kelet filozófusai is megtalálhatóak ebben a gyűjteményben, például a Konfuciusz is, illetve a felvilágosodás korának a termékei, és már említett írtott irodalom. Sajnos itt töredelmesen be kell valljam, hogy tegnap este elment a szlájdon az ehhez szükséges képek, a filozófiához szükséges képekhez, de megkövetem önöket. A reál tudományok szintén nagyon gazdagon vannak képviselve ebben a gyűjteményben. Itt is ugyancsak arra van helyezve a hangsúly, hogy a legfontosabb művek kerüljenek be a gyűjteménybe, és lehetőleg minél több kiadása ezeknek. Viszont tudni kell, hogy régi könyvek esetében, és hát nem csak, a különböző kiadások újabb és újabb információkat hozhatnak. És ami még nagyon fontos, hogy nagyon sok a magyar tudományossággal kapcsolatos alapmű is fellelhető ebben a könyvtárban. Többek között a Benkő Ferencnek a Magyar Mineralógiája, amely a legelső magyar nyelvű bányászati szakmunka. Az elmúlt héten volt egy geológiai konferencia Marosvásárhelyen, és hát nagyon megható volt, ahogy felnőtt emberek álltak a tárgó előtt, és majd, hogy nem sírtak ezt a könyvet látva. Amúgy ez a könyv a maga korában egy úttörő munkának számított. Ez nem magyar ugyan, de van magyar vonatkozása, ez egy első kiadású, egy Newton első kiadás, a Philosophia Natural History Critica Mathematicának az első kiadása. A magyar vonatkozása, és amiért én itt ezt kivetítettem önöknek, az, hogy ebben a könyvben megtaláltuk nemrég Bolyai Jánosnak a Markóra vezető jegyzeteit is. És hát még egy olyan könyvet, amely kedvenceink, és személyesen az én kedvenceink közé is tartozik, Mélius Juhász Péternek a Herbáriumáról van szó. Ez egy 1578-ban Kolozsvárra kiadott mű, és bár Mélius Juhász Péter debreceni református püspök volt, ez a mű mégiscsak, tehát ő mégiscsak azáltal vált híres, és hát ugye a világirodalomban is hivatkozott át, vonatkozó irodalomban is hivatkozott át, hogy ő az, aki a legelső magyar nyelvű növény határozott, tulajdonképpen gyógynövény határozott a rendelkezésünkre bocsátotta. Tehát ebben ez egy indexelt tudományos munka, és tehát indexelt ellátott tudományos munka, és sorra veszi a korának az ismert gyógynövényeket leírással és a különböző hatások ecsetelésével. Hát a diákok, ez most csak ilyen, megint csak egy zárójeles és kifejezetten diákoknak szól, mikor végigmennek a kiállításunkon és elérnek el ezt a munkához, mindig azt szokták kérdezni, hogy ha-ha, és vajna vadkender benne van? És ezt megnéztük, hogy benne van, és persze, hogy benne van, annak minden hatásának leírásával. A az orvostudományi részünk is nagyon gazdag, itt is az ókori klasszikus orvostudományi művek mellett a magyar orvostudomány kezdeteinek is tanulni lehetünk, tehát végigkövethetjük annak lépéseit. Ez egy 16. századi kézirat, az Ars Medica, amely a legelső magyar nyelven magyar nyelven készült orvostudományi értekezés. Ez érdekes módon a 20. századi kéziratban terjedt, de megvan a TK-ban a legelső magyar nyelvű orvosi könyv is, Pápai Páris Ferencnek a Pax Corporisa, azaz emberi test nyavajának, okaiból, fészkeiről és azoknak orvoslásának módjáról való trakta. 1695-ben Kolozsváron adták ki, illetve a legelső magyar nyelvű gyerekgyógyászati könyv és a kisgyerekek iskutája, melyben a gyerekeknek a különféle nevezetesebb hibáiról tudunk meg egyet és mást. És álljon itt, most már szépen lassan nem akarom önöket végigvinni a teljes állományunkon, úgyhogy most már szépen lassan rátérek a könyvtörténeti ritkaságú fejezetre. Nagyon-nagyon sok ékes példáját kapjuk a Teleki TK-ban a különböző nyugat-európai nyomdák termékeinek, így jelen van. Jelen vannak nagy számban az Elsevier nyomdatványok, Aldo Manutius, és még sorolhatnánk. Én most egy csunta nyomdatványt mutatnék be önöknek egy oldalát. Ez személyesen az egyik kedvencem. Illetve az unikumaink, magyar vonatkozású unikumaink közül két darabot. Ez Balassi Bálint istenes énekeinek a Bártfai kiadása, ez a harmadik kiadás, és ennek a unikum példányát mi őrizzük. Nagyon sokáig úgy gondoltuk, hogy az első kiadásnak is mi őrizzük az unikum példányát, aztán sajnos kiderült, hogy máshol is. Hát sajnos hál' Istennek kiderült, hogy ez máshol is lehetünk. És még egy unikum, ami viszont csak a miénk, egyelőre, mert hát ezt ugye sohasem lehet tudni, Apáczai Csere Jánosnak a Magyar logikácskája. Ez egy didaktikai szakmunka, tehát az első, gyakorlatilag az első logikai szakmunka, és hát ez az első kiadásnak az egyetlen példánya. Amúgy Apáczai Csere Jánosnak a Magyar enciklopédiája és a legelső magyar nyelvű enciklopédia is felelhető a könyvtárunkban. És hát itt különösen szép kötéseink közül állítottam össze önöknek egy kis válogatást, van egy kódexlapba kötött könyv, barokk kötés, reneszánsz kötés, gótikus kötés. Itt a kódexlapba kötött könyvünknek még egy nagyobb változata. Csatos Biblia, Veselényi Katának a Csatos Bibliája. És debreceni festett pergamon kötés is. És hát, amint mondottam, ugye ezek a kötések ezek olyan szempontból fontosak, hogy bár a könyvtár alapítók főurak általában gondolkodtak arra is, hogy sorozatokat egybe kössenek, és hogy egységes képet adjanak ezeknek a telepkönyvtáraknak, de hál' Istennek nagyon sok, ugye a különböző helyekről való vásárlás során különböző típusú, különböző más jellegű kötések is nagyon gazdag tárházát is bemutatja egy-egy ilyen gyűjtemény, mint a Teleki TK-a. Na és ez egy nagyon kedves dolog, az Itteri Betlen Zsuzsannának a könyvtára, nagyon szeretek erről beszélni, főként azért, mivel hogy az előtt Teleki Blankát méltatta a professzor asszony. Itteri Betlen Zsuzsanna a férjének nagyon-nagyon méltó társa volt, azt hiszem, hogy ez a legjobb szó, nem csak egyszerűen utánzásból gyűjtötte a könyveket, hanem tudatosan vásárolta ő is a könyveket. Az ő könyvtárában, egy 1500 darabos könyvtárról beszélünk, az ő gyűjteményében, főként magyar nyelv. könyvek találhatóak, és hát tudunk arról, tehát bizonyítható az, hogy forgatta ezeket a könyveket. Tehát ez egy funkcionális könyvtár. Onnan tudjuk, mivel hogy szinte mindenik könyvben találhatóak széljegyzetek, vagy a borító lapjára, a borító belső oldalára írott jegyzetek, és értő jegyzetek. Elgondolkozik, általában felteszik a kérdést a látogatóink, kutatóink, hogy milyen könyveket gyűjthetett 18. században egy asszony. És akkor én mindig kihúzom magam, és nagyon büszkén elmondom, hogy hát nem csak szakácskönyv található ebben a gyűjteményben és szerelmes regény, van egy szakácskönyv is természetesen, de emellett megjelen sok szakmunka, tehát mezőgazdasági szakmunkák, orvos, népi gyógyászattal kapcsolatos szakmunkák, neveléssel, nagyon sok neveléssel kapcsolatos szakmunka található meg ebben a gyűjteményben, és mondjuk ez érthető, hisz Teleki Sámuelnek a hivatali teendői miatt egy idő után a feleségére hárult a gazdaságnak a vezetése. Nyilván volt ott gazda tiszta, azért kellett érteni a dolgokat, és hát ennek tudható be valószínűleg ez a színes összetétel. Na és akkor most arról ejtenék néhány szót, hogy hogyan próbálunk mi gazdálkodni ezzel az örökséggel. Mert igazából szerintem ez legalább annyira fontos, pedig most jön az igazán érdekes rész. A diákok számára. Jó. Szóval, nekem az a hitvallásom, hogy ez a könyvtár nem szabad csak egy múzeum maradjon, vagy nem szabad csak egy puszta elefántcsonttornya maradjon a kutatóknak. Fontos az, hogy ez egy élő hely legyen, élő hely maradjon. Hát felsorolnám a tradicionális funkcióinkat, és azt, amelyeket még mellé képzelünk mi. Tehát egyrészt olvasótermi szolgáltatásokkal rendelkezünk egészen 1802-től, tehát a megnyitástól kezdődően megvannak az olvasónaplók is, amelynek szintén ajánlom a tanulmányozását a diákság számára. Na hát ez az olvasótermi szolgáltatás most is működik. Az olvasótermünknek láthatják egy kis részletét ezen a képen, ez az új idéntől ez az olvasótermünk, eddig máshol volt, és ehhez ugye szorosan kötődik a restaurátori és konzervátori tevékenység, amely folyik ebben az épületben. Egy nagyon hozzáértő restaurátorunk van, aki különböző képzéseken, külföldi és hazai képzéseken is állandóan jelen van, illetve hál' Istennek sikerült megfelelő felszerelést is beszerezni a könyvtár számára az elmúlt évben, amely a párásítás, párátlanítás problémáját is megoldotta. Emellett, tehát ugye az olvasótermi szolgáltatás mellett, bár nagyon kevesen vagyunk, de megpróbálunk régi könyv kutatással is foglalkozni, amennyire az időnk engedi. Nyilván az elsődleges az a szolgálat, a segédletek készítése a kutatók számára, de emellett időről időre megpróbáltunk tanulmánykötetet is kiadni. Viszont itt kell elmondanom, hogy nagyon-nagyon fontos tudni arról, és aki Teleki TK-ról akar olvasni, vagy Teleki TK-t akar tanulmányozni, a legfontosabb alapmű, amit kezébe kell venni, a Dénikónak a Teleki TK-ról szóló műve, amely doktori disszertációja a kutatóasszonynak. Ő egyébként a Teleki TK-nak hosszú ideig vezetője is volt, és fantasztikus a könyv. Tehát nagyon-nagyon olvasmányos, de ugyanakkor a legmagasabb szakmai szinten megírott könyvről beszélünk. És hát nyilván igyekszünk együttműködni a többi magyar hasonló könyvtárakkal, így az Országos Széchenyi Könyvtárral is különböző régi könyves projektekben. A másik fontos funkcióm, feladatkörünk a múzeumi feladatkör, 1940-es évektől kezdik intézményesen látogatni a TK-t. És hát ugye a telepkönyvtárról láthatnak itt egy képet, ez az a hely, ahova bevisszük a látogatót és körbevisszük a könyvtárba, tehát ez maga a Teleki TK, tulajdonképpen a raktár is, ahonnan kivisszük az olvasóterembe a Sámuel gyűjteményéhez kapcsolódó könyveket. És az elmúlt évben megpróbáltuk ezt minél interaktívabbá fejleszteni. Itt jön be az élővé való varázsolása az intézménynek, mert nyilván a kutatásban, a kutatás szintjén nincsen szükség reklámra. Aki tudományos kutató, az tudja, hogy a Telepi TK-ban megtalálja azt, amire szüksége van, vagy nyilvántartja azt, hogy ott esetleg meg lehet valami. De a múzeum szintjén és a civilizáló tevékenység szintjén úgy gondolom, hogy igenis szükség van reklámra, és szükség van arra, hogy bevonzzuk a fiatalokat, pontosan a fiatalokat ebbe a könyvtárba, és hát ennek érdekében különböző ilyen múzeumi szolgáltatásnak megfelelő dolgokat próbáltunk beszerezni a téka számára. Ilyen ez az InfoPoint, ez egy ilyen érintőképernyős InfoPoint, InfoTerminál, amelyen a Telepi TK-ról szóló információkat olvashatnak a látogatók, illetve folyamatosan töltjük fel erre digitalizált, tehát azért ez most túlzás a digitalizált könyveinket, de a legfontosabb könyveink fejezeteit, beszkennelt fejezeteit, hogy azok, akik bejönnek, lapozgassanak is ezekbe a könyvekbe. Tehát ezzel is egy kicsit élőbbé varázsoljuk az állomány számukra. Illetve nem tudom, egy kicsit talán sötét a másik kép, az még nem, most itt ennek az a hibája ennek a két képnek, hogy az emberek nem látszanak, mivel olyan időpontban volt készítve a fénykép, de ezen a másik képen ez a téka mozi, a hátul láthatnak egy nagy képernyőt, ezen a tékáról szóló kisfilmeket vetítünk állandó jelleggel, illetve ez a kis pult, ez a sokkunknak egy része. És gyerekprogramjainkról akkor itt most nem fogok hosszasan beszélgetni, bár az is szerintem nagyon fontos, de 5-8-asoknak és 1-4-eseknek is vannak gyerekprogramjuk, milyen képet láthatnak itt. Hát a vízióról akkor ezek szerint nem fogok beszélni. Tehát a vízióhoz ugye azt tartozik, amiről eddig is beszéltem, hogy a régi könyvkutatásokra való szorosabb bekapcsolódás, és amit nagyon fontosnak tartunk, hogy meg szeretném, hogy ha tudnánk kutatási ösztöndíjakat biztosítani azoknak, akiket csak a pénz akadályoz meg abban, hogy a TK-ban kutathassanak esetleg, emellett pedig az elektronikus katalógus szeretnénk elkészíteni minél hamarabb, és amit nagyon fontosnak tartok, hogy ott a Telepi TK-t, és úgy gondolom, hogy ezt itt Pécsen el kell mondani, hogy a Telepi TK-ból egy kulthelyet a telepítéket egy kulthelyé varázsolni, azáltal, hogy én úgy gondolom, hogy nem megengedhető az, hogy egy ilyen presztízzel és hangulattal rendelkező intézmény ne legyen a közösségnek egy tudatos építője. Nagyon szépen köszönöm, és várom önöket a telepítékára.